lélektől lélekig. Vasárnapi ígék.
Keresztény testvéreim, olvasom Istennek hozzánk szóló üzenetét a Márk evangéliuma második részének első 11 verséből. Hogy miképpen van Isten igéje megírva, felolvasom azt a Márk evangéliuma második fejezetének első 11 verséből a következőképpen. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodtak magukban, és ezt mondta nekik, miért tanakodtok így a szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal levette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Kedves testvéreim, néhányszor elgondolkodom magamban, hogy a prédikáció valójában eredményes formája-e az ige hirdetésnek. Főleg amikor ilyeneket olvasok, hogy Jézus Krisztust hallgatni tömegek mentek ki, mikor megtudták, hogy a környékükön szolgál. De történetben is akkora tömeg csődült abban a házban, ahol igét hirdetett, hogy nem fértek már az ajtó előtt sem. Azt hiszem, hogy ritkán élünk meg mi itt a gyülekezetünkben olyan alkalmat, hogy alig lehessen férni a templomban. Jogosan tehetjük fel magunkban a kérdést, hol vannak a többiek. Biztosan ti is ismertek olyanokat, akiket az egész prédikálás, az egész egyház hidegen hagy, akik nem tartoznak Jézus követőinek sorába, s ezért eszükbe se jut, hogy a szent találhatnánk boldogságukat, amit amúgy kétségbe esetten keresnek a világban. Vannak olyanok is, akik éppen vasárnap délelőtt kirándulnak, vagy mennek falura pihenni, és ezért nem felel meg nekik egy alkalom sem. De vannak olyanok is, testvéreim, akik nem tudnak eljönni. Akarnának, de nem tudnak. Mert özvegyen maradtak, és nincs senkiük, akivel karonfogva eljöhetnének. Vagy mert négy fal közé szorult tehetetlen idősek. Vagy ágyhoz kötött betegek, akik szívesen hallgatnák az igét, de tehetetlenül kell szembenézniük korlátolt mozgásképességükkel. Ilyen ember vagy te is, kedves rádióhallgató, aki ki tudja milyen oknál fogva nem lehet gyülekezeti közösségben, de milyen jó, hogy így is szólhat neked az ige. Ilyen igét hallgatni vágyó, paralizált, béna ember a történetünk főhőse is, akinek a fülébe juthatott, hogy Jézus Kapernaumban van és prédikál. Biztosan hallotta ő is, hogy különleges módon válnak szavai a lélek gyógyírévé, s hallani akarta őt. De hogyan jusson a közelébe, ha ő a beteg ágyon fekszik? Érdekes módon akadott négy ember, akik segítenek neki. Nem tudjuk, hogy a barátai vagy rokonai lehettek-e, vagy csak olyan szomszédok, akik tudták, hogy beteg, s sejtették, hogy a híres mestert a faluban talán ő is szeretné hallgatni. Nem is a kilétük a fontos, hanem a tettük. Négy együttérző, segítőkész ember áldozatot hoz, s nem rohan a csodatevő Jézust hallgatni. Nem a saját maguk prioritása az első, hanem előbb a másik nehézségére gondolnak. Oda viszik egy hordágyon a beteget. Nem ott tülekednek, hogy hallgassák Jézust, pedig szerették volna hallgatni, hanem elmennek valakiért, hogy együtt hallgassák, és az is oda juthasson hozzá. Azért készek áldozatot is hozni, mert szeretik a segítségre szorulót. S mert ismerik Jézust, és bíznak benne. Azt hiszem, hogy ott, ahol ez a kettő találkozik, tehát a Jézus ismeret és a bizalom, ott elkezdődik az örömmel hozott áldozat. Ott mindenre készek az emberek. Ez a másik iránti szeretet, meg a Jézusban való bizalom leleményes és elszántá teszi az embert. Ti, testvéreim, a gyülekezet tagjai, akik vasárnaponként eljöttök ide a templomba, ismeritek Jézus Krisztust, és bíztok is benne. A kérdés az, hogy van-e bennetek annyi aggodalmaskodás és szeretet, hogy az otthon levő beteg, özvegy vagy egyedül élő, idős gyülekezeti tagjainkat felkeressétek ide hozzátok. Hol vannak testvéreim a padcsorokból a tolókocsiban levők, a vakok, a sánták, autisták, a szellemi fogyatékosok? Hol muszáj nekik rejtőzködni, mert nincs négy ember, aki elhozná őket? Tudjátok, egy ilyen betegre valóban pontosan négy ember kellene ahhoz, hogy bár negyed évente egyszer valaki meglátogassa őket, és igét vigyen nekik. Hogy hirdesse az evangéliumot, mint Jézus. A történetben a négy segítőkész ember nem azt tette, hogy elmentek Jézust hallgatni, és aztán a hallottakat összefoglalták az otthon fekvő betegnek, bár ezt is jó lenne itt elérni, hanem személyesen akarták a bénát szembesíteni Krisztussal. Oda vitték az Isten tisztelet helyére. Úgymond áron is megvették az alkalmakat, amikor az ige hirdettetett. Bálványos váralján egy kis faluskában, Kolozs megyében, hát nem is olyan kicsi, mert 1000 feletti lélek, tehát ebben a faluban működött hasonló program, hogy egy mikrobuszával az egyházközségnek összegyűjtötték a faluból azokat az időseket, akik nem tudtak lejönni a templomba. De jó lenne, ha itt is felvállalnánk a betegeinket, és kimozdulnánk velünk a nyilvánosság elé. Hogy érezhessék, értékesek ők is, és élnek. Nem olyan nagy távolság a falu végétől idáig lejönni egy autóval. Azt gondoljátok, nem volt ezek emberek előtt akadály? Ó, dehogy nem. Dehogy nem, hiszen előbb le kellett küzdeniük a kényelmüket. Nem lett volna könnyebb öltönybe öltözve elmenni a mester evangelizációs alkalmára, ima hetére, mint sem itt kilódni egy hordággyal? Aztán le kellett küzdeniük a szégyenüket, mások csipős megjegyzéseit. Hát mit kínlózó sem érdemes neki, már úgyis mindegy. Vajon az ilyen megjegyzésekkel nem a félelmeinket akarjuk palástolni? Nem a szégyenünket, hogy valójában nem akarunk oda nem menni, mert nem érdekel? Nem merjük a kényelmünket feladni, vagy nem merjük vállalni a segítséget abbéli félelmünkben talán, hogy az illető rajtam ragad, aztán meg nem tudom lerázni. Az ilyen hozzáállás nem az előzékenységre és tapinthatosságról tesz bizonságot, hanem inkább a gyávaságról és a szeretetlenségről. Na de ez a négy ember fogja a beteget, és elviszi őt Jézushoz. És itt éri őket talán a legnagyobb pofoncsapás. Nem férnek be az ajtón a tömegtől. Nem nyílik meg a tömeg előttük, ott Kapernaumban sem, és nem nyílik meg sokszor emberek szíve sem. Csak a szájuk nyílik meg idétlen és szeretetlen megjegyzésekre. És akik felkarolják a segítségre szorulókat, azoknak ezt vállalniuk kell. Most mi legyen? Mi megpróbáltuk, elhoztuk, hát ez van, majd legközelebb. Menjünk vissza, vagy hagyjuk őt itt kinn, aztán mi valahogy befurakodunk a tömegbe. Nem, ezek a segítőkész hívők tántoríthatatlanok. A szeretetük teszi őket leleményessé. Bontsuk meg a ház tepejét. Azokat a házakat akkor többnyire úgy építették, hogy a vályog vagy a vert falra méterenként helyeztek fagerendákat, merőlegesen közönséges fagaljakat, ágakat tettek, és az egészet kemény agyagos sárral letapasztották. Ez olyan kemény volt, hogy enyhe lejtéssel lefolyt róla a víz. A tetőre rendszerint egy külső lépcső vezetett. Na hát ezért volt könnyebb megmondani a keleti házak tetejét, mi mondjuk itt nálunk fele egy padlásos háztetőt. De hát ennek ellenére is kockázatos lehetett. Leeshetett volna négy közül valaki, vagy veszélyes lehetett, mert leeshetett volna a beteg. Erőszakos rongálás, más házának a tetejét szétverni, ezen felül meg szemtelenség is a nagy tanítót a prédikációja közben zavarni. Gondoljatok csak bele, hogyan reagálnánk mi, ha most bomlana itt a templom tető, hullana lefele a vakolat, folyna be a tetőről a hóli, és lassan ereszkedne itt lefele egy hordágy. De nekik ez volt az egyetlen lehetőségük látni Jézust. Igen, testvérem, a hit különleges dolgokra képes. Sokszor nevetséges tettekre is. Igen, a hit megragadja Jézus figyelmét. Mit mond Jézusról a történet? Látta a hitüket és elismerően szól. Az első szava, amit mond, így hangzik, fiam. Ez az akkori füleknek nagyon bántó volt ám, mert akkor volt egy olyan filozófia, hogy minden gyomorúság mögött valami nagy bűnnek kell lennie. És az a nagy bűn az illetőt kirekeszt a szövetségből, az Isten szövetséges népéből, a gyülekezet közösségéből. Az ilyen szinte nem is ember. Azért beteg most, mert valaki mikor az életében valami óriási bűnt követhetett el. Az ilyeneket megvetették. És ma is gondolják ezt sokan. Ha valami baj éri őket, akkor azt kérdezik, miért bünteti őket Isten. Ezért, amit Jézus mond neki, ez provokáció az ott levő fültanúknak. Tüntetően azt mondja, fiam. És ebben benne van az, hogy el ne hidd már ezt az ostobaságot, hogy azért, mert neked ilyen nagy nyomorúságot kell hordoznod, téged nem szeret az Isten. Vagy hogy büntet téged az Isten. Vagy hogy nem tartozol a szövetséges nép közé. Te nem egy eset vagy, hanem egy ember. Ugyanolyan, mint a többi. És Isten ugyanúgy szeret, sőt, mivel még nagyobb szükséged van az ő szeretetére, még jobban szeret. Sokféle oka lehet egy-egy nyomorúságnak, de mindegyik nyomorúságnak van célja is, amit Isten valami módon a mi és mások javára akar felhasználni. Ezeket nem értik, fiam, de mi ketten legalább értsünk egyet ebben. Ez a szó, ha valaki ismeri az akkori gondolkodás és körülményeket, akkor látja, hogy simogatást jelent. Ha fizikálisan talán nem is simogatta meg az ott előtte fekvőt, Jézus a szavaival bíztatást, reményt öntött belé. Ne legyen tehát neked semmi miatt kisebb rendű érzésed vagy keserűség a szívedben. Istennek te nagyon fontos vagy, testvérem. És ennek bizonyítékaként így folytatja megszólítást. Fiam, megbocsátattak a bűneid. Meg kell ebből tanulnunk azt, hogy Jézus sohasem tüneti kezelést adott és ad a bajainkra. Nagy kísértésünk nekünk is, hogy újra és újra úgy menjünk hozzá, hogy Uram, nekem nem bűneim vannak, hanem gondjaim. Nem a bűneimmel vagyok bajban, hanem sokféle terhet kell hordoznom. A gondjaimon, a terheimen könnyíts. És Jézus azt mondja, azért ilyen nehezek a gondjaid és terheid, mert egyedül vagy. Távol vagy Istentől. Elválasztanak tőle a bűneid. Ezt az akadályt veszem le az útból. Gyere, visszatalálhatsz Istenhez, mint atyádhoz. Az ő közelében vele együtt minden tehernek más súlya lesz, és nem fogsz összeesni a terheid alatt. Nem nyomnak agyon a gondjaid. Lehet, hogy megmaradnak, mert akkor sem gyógyított meg minden beteget Jézus. Lehet, hogy megmarad a testi nyomorúság, de egészen másként hordozod úgy, hogy már vele vagy közösségben. Ő békességet ad a szívedbe, reménységet, hálát, elégedettséget. Ez a történet bátorít minket arra, hogy fogadjuk el hittel Jézusnak a sorrendjét. Ő először ennek a betegnek a lelkét gyógyítja meg. Először közel segíti önmagához, hogy vele hadd legyen közössége már itt és mindörökké, és utána majd másként folytatódik az élete, másként hordozza a terheit. No, ennek a valóságát kell elvigyétek önkéntesként, diakónusként, presbiterként, nőszövetségi tagokként, ifisként a betegekhez, hogy lehet rajtuk is segíteni. Krisztus veszi le lelküknek terhét, és bocsátja meg bűneiket, hogy megkönnyebbülhessenek. Ezt persze nem hitték az akkori írástudók. Ők nem tudták, hogy Jézus egyben Isten fia is, akinek hatalma van a bűnöket megbocsátani. Ők csak egy egyszerű izraeli vándorprédikátort láttak benne, aki Istent káromolja azzal, hogy a bűnbocsánat erejét magának tulajdonítja. És ezzel a váddal juttatják Pilátus elé is, majd végül a keresztre. Annak érdekében, hogy Jézus a hallgatóságát meggyőzze, hogy ő az ember lelkét is képes meggyógyítani, csodát tesz. Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És a beteg meggyógyult. E tettéért pedig a sokaság, aki ilyet még nem látott, dicsőítette az Istent. Figyelem, nem Jézust, hanem az Istent. Ezzel mint egy elismerték isteni hatalmát. Tudjátok, ha valakihez elviszitek az igét, vagy mondjam így, oda viszitek a beteget Jézushoz, akkor a legfontosabb dolgot megtettétek. A gyógyulás forrásához juttattátok. Az is lehet, hogy nem csak lelke, hanem teste is meggyógyul majd. És csoda történik. A sorrend viszont ez. Ige hirdetés előbb, utána a gyógyulás. És ez lenne Belmisszió vasárnapjának, a mai vasárnapnak a lényege, hogy a kertemen, a falumon, a tömbházlakásomon, a városon belül élőkhöz juttassam el a felszabadító üzenetet, hogy Jézus szeret téged. Kaptam egyszer nem olyan régen egy e-mailt a feleségtől, hogy a férje szívinfarktus kapott és kómás állapotban van, és imádkozzunk érte. És rá egy hétre az imakérés hálájaképpen megköszönte az illető, hogy magához tért a férje. Sokszor az anyagi támogatás mellett is ez a legtöbb, amit tehetünk valakiért. Hogy imádkozunk érte és vele. Adja Isten, hogy váljunk olyan segítőkész testvérekké, mint a négy férfi a történetből. Tudjuk szeretni a testvéreinket, tudjunk egyre jobban bízni Jézusban, és ne torpanjunk meg, ne riadjunk meg az akadályoktól. Jusson eszünkbe az idős János apostol figyelmeztetése. Fiacskáim, ne szóval szeressünk csupán, meg nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Amen.
Jári Zsolt bágyi református lelkész ige hirdetését hallották. Adásunk végén megköszönöm figyelmüket, Benedek Csilla vagyok. Kellemes vasárnap délutánt kívánok. Viszont hallásra!